ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének 22. fejezetében, a 16.-17. verset a következőképpen. Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! A felolvasott ige szakaszunk Jézus Krisztus szájából származik. János, aki a szeretett tanítvány, ő írta a Jelenések könyvét, amely egy beszámoló, amelyet Jézus Krisztus nyilatkozott ki. És ez a könyv, a Jelenések könyve, az apokaliptikus irodalomhoz tartozik. Maga ez a szó, ez a görög szó, hogy apokalipto, ez azt jelenti, hogy felfedni, leleplezni, nyilvánosságra hozni, vagy kinyilatkoztatni. János látomást kapott Jézustól, és azt a feladatot kapta, hogy jegyezze le a kora gyülekezetei különösképpen a Kis-Ázsiában található 7 gyülekezet számára, és erről az elragadtatásról olvashatunk, és János így vezeti be a könyvet, a Jelenések könyvét, hadd idézzem itt az első fejezetet, majd pedig a 4. fejezetet. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Pátmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. És aztán a 4. fejezetben pedig így folytatja, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, aminek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. És tulajdonképpen, hogyha elolvassuk a Jelenések könyvét, akkor észrevehetünk egy nagyon fontos dolgot, hogy számtalan alkalommal János ezt a látomást erősíti meg, és ha megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy János minden alkalommal A láttam vagy a hallottam szavakkal vezeti be az olvasót abba a látomásba, amit Jézus közölt vele, illetve kinyilatkoztatott számára. És a 22. fejezetben is így olvashatjuk, hadd idézem itt az első verstől, azután megmutatta nekem. Én János hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. Mindaz, amit olvashatunk, az Jézus Krisztusnak a kijelentése, melyet János apostolon keresztül akar tudatni egyházával és az ő népével. És ebben a fejezetben olvashatunk arról, hogy Jánosnak bemutatkozik Jézus, amikor azt mondja, hadd idézem itt a 22. fejezet 16. versét, én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. Ha megnézzük ezt az igét, akkor tulajdonképpen négyféleképpen mutatkozik be. Olvashatjuk azt, hogy én Jézus, aztán Dávid gyökere és új hajtása, és a fényes hajnalcsillag. Ezzel a négy jelzővel mutatkozik be Jézus, nem csak Jánosnak, hanem a János által közölt könyvben is, a Jelenések könyvében, amely fennmaradt számunkra, és amely megiratott számunkra. Vegyük végig ezt a négyet, érdemes egyébként jól megfigyelni, hiszen sok érdekességet megtudhatunk erről a bemutatkozásról. Először azon a néven nevezi magát, melyet Isten neki szánt, még mielőtt testben megszületett volna. Ahogy olvassuk a Máté evangéliumának ott az első fejezetében, fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És ennek a névnek a nevében gyülekezünk össze, hiszen most különböző ilyen megerősítéseket hadd hozzak néhány igét megerősítésképpen. Ennek a névnek a nevében gyülekezünk össze, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mondja Jézus, ott vagyok közöttük, ugye Máté 18-ban olvashatjuk. Aztán ebben a névben kérjük az atyát, az imáinknak a meghallgatására, ahogy olvashatjuk János evangéliumában, és amit csak kértek majd az én nevemben, mondja Jézus, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. És ez a név az, amely minden név fölött való, hiszen ezt olvashatjuk a Filippi levél második fejezetében, ezért fel is magasztalt őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ez az egyetlen név, amely által üdvözülünk, és ezt erősíti meg az apostolok cselekedetében, ott a 4. fejezetben, azt olvassuk, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És ezért hirdetjük Jézust, ezért beszélünk Jézusról, ezért van az ige hirdetéseink középpontjában Jézus, mert hisszük és valljuk, hogy Jézusban ebben a névben van a bűnök bocsánata, ebben a névben jöhetünk össze alkalomról alkalomra, van az az ígéretünk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, meg vagyunk győződve arról, hogy e név előtt hajol meg minden. Minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És ezért is mondja Jézus, én Jézus, mutatkozik be. Aztán a másik, amit használ, melyel az Úr magát illeti, Dávid gyökere. Ézsaiás könyvében olvashatunk erről a proféciáról, ott a 11. fejezetben, az első és a 10. versben, vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Ézsaiás, mint proféta, messiási profétának is szokták nevezni, hiszen Ézsaiás könyvében megszámlálhatatlan sok profécia van, amely utal Jézusnak a születésére, a születésnek a körülményeire, a messiási mivoltjára. Ézsaiás, mint proféta Jézus Krisztus születés előtt több száz évvel korábban, és Jézus Krisztus, aki János idején már feltámadt, és az atya jobbján ült a trónuson, azt akarta hangsúlyozni, hogy Jézus Isai leszármazottjaként érkezik. Éppen a múlt alkalommal azok, akik voltak az istentiszteleten, de vissza is hallgatható természetesen a gyülekezetünknek a honlapján, éppen a múlt alkalommal hallhattunk arról, hogy Jézus milyen vérvonalon származik. Ugye csodálatosan fölkutatták az írók, és a Bibliában részletesen le van is írva, majd később idézem is Máté evangéliumának első fejezetét, ott az első 17 versét, hiszen végig van vezetve Jézusnak a vérvonala egészen Ábrahámig, összesen 42 generáció, 42 nemzedék, és egészen visszavezetik Ábrahámig, addig az Ábrahámig, akinek Isten megígérte, hogy sok nép atyává teszlek téged, és belőled fog származni majd a népek megváltója. Mivel a zsidóság Jézus földi élete idején alaposan tanulmányozta Izrael régi proféciáit, tudták, hogy mi lesz a jellemző a messiásra. Máté evangélista is tudott erről a kijelentésről, ezért is tartotta fontosnak, hogy evangéliumát a nemzetség táblázattal kezdje, és ezáltal rámutasson, hogy Jézus Ábrahám, Izsák, Jákob és Dávid leszármazottja. Az, aki kíváncsi, hadd bátorítsam, hogy hallgassuk meg a múlt heti igehirdetést, hiszen ebben nagyon részletesen még a nemzetség táblázatokat is kivetítettem. Különösen azok, akik szeretik esetleg a családfa kutatást, én hozzám nagyon közel áll, úgyhogy nagyon megszerettem a nemzetség táblázatokat, sok-sok érdekességet lehet felfedezni benne. És így természetesen, drága testvérek, Dávid apjáé Isaié is, mint leszármazott. Ézsaiás az ág és a gyökér hasonlatát alkalmazza, hogy kifejezze, az eljövendő, az élet és az áldás forrása lesz, és benne teljesednek be mindazok a proféciák, amelyeket Isten az eljövendő messiásról kijelentett. Nem véletlenül kezdtük itt a karácsony esti, szentesti istentiszteletben a proféciákkal. A kis proféták és a nagy proféták is egyaránt, egyöntetően Jézus Krisztusra utalnak és mutatnak. Mikiástól, Zakariáson át. És olyan jól látni, ahogy összeáll ez a pázlul, ahogy a darabkák, ezek a profécia darabkák szépen, ahogy összerakjuk őket, kirajzolódik Jézus Krisztus, mint a várt messiás. Ézsaiás, tehát az ág és a gyökér hasonlatát alkalmazza, mert vallja, hogy az élet és az áldás forrása lesz ez a messiás. Jézus ezzel a hivatkozással erősíti meg, hogy ez a profécia beteljesedett. És tulajdonképpen a jelenések könyvét, hiszen, ahogy az előbb is említettem, ugye apokaliptikus irat, ami azt jelenti, hogy profétai irodalomba tartozik a jelenések könyve, a beteljesedésről szól. És Jézus megerősíti itt a jelenések könyvének 22. fejezetében, visszautalva Dávidra, hogy ő az, aki a megváltó lesz Izrael népének, és a világ megváltója lesz Jézus Krisztus. És ez teljesedett be. Aztán a harmadik név, amelyet az Úr magára alkalmaz, Dávid sarja, vagy új hajtása, ugye itt más-más fordításban lehet olvasni, Dávid sarja, új hajtása. Ez az Úr emberi természetét jelöli, úgy állítja elénk, mint aki Dávid családjából való, a Dávid fia, és uralkodni fog a Dávid királyi székéből. Jézus, mint Dávid gyökere, a megígért messiás, megváltó, az örökké való király. Ezek mind-mind a proféciák beteljesedéséről adnak számot, erősítik meg Jézust, hogy ő a várt messiás. Most nem olvasom fel mind a 17 verset, de érdemes otthon végigolvasni. Én csak az utolsó két versre helyezném a hangsúlyt. Máté evangéliumának az első fejezetében, ott az első 17 vers, mondom, nem olvasom föl, hiszen ez egy nemzetség táblázat, de csak az utolsó két verset szeretném felolvasni. Ugye Józsefnek, Jézus édesapjának az édesapja Jákob volt. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Tehát ahogy említettem, 42 nemzedék. Milyen csodálatosan visszavezeti az Isten igéje. És éppen ez az, amiben láthatjuk a beteljesedést, és láthatjuk azt, hogy valóban az a Jézus, akit megígért már Isten Mózes első könyvének harmadik fejezetében, azt a megváltót, aki majd a világ bűnét magára veszi, azt láthatjuk nemzedékről nemzedékre, hogy hogyan teljesedik be. És a negyedik kifejezés pedig a fényes hajnal csillag. Az ókorban a világ uralkodó csillaga volt a hajnal csillag. De ezzel Jézus kinyilvánítja, hogy ő a világ uralkodója. Mert uralkodók jönnek és mennek, uralkodók születnek és halnak meg, de ahogy olvashatjuk az igében, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz. És ő a világ uralkodója, a hajnal csillag előhírnöke a közeledő napnak. Mint a fényes hajnal csillag, ragyog az eljövendő Úr az övéinek. Azért iratta Jánossal a neki megmutatott látomásokat, hogy a földön küzdő gyülekezet el ne felejtse, hogy a mennyei elhívásának, mennyei dicsőségének részese, és el ne fáradjon reménykedni, várakozni reá, aki biztosítja övéit, íme eljövök hamar. És amikor Jézus azt mondja, íme eljövök hamar, itt a hamar görög szó tulajdonképpen nem csak azt jelenti, hogy hamar, hanem gyorsan, villámgyorsan. És amikor ő eljön másodszóra is, akkor azt mindenki látni fogja. Mindenki látni fogja. Drága gyülekezet, ünneplő testvérek, Szenteste nem egyszerűen a kisded Jézusra tekintünk, hanem arra az eljövendőre, aki a világ uralkodójaként érkezett Betlehembe, abba a kis istálóba, aki a Jézus nevét kapta, Dávid gyökere és sarja, aki a fényes hajnalcsillag. A reménység hajnalcsillaga, akiben megváltó született erre a világra. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött fiad által csupa szeretetből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és békességed betöltse az egész világot, és a mi szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő Istenünk, hogy ezért a kegyelmedért együtt törvendezhetünk most előtted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteidnek és minden hívőnek, közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád újongó énekünk és háladó imádságunk. Elhunyt testvéreinket is takard be szereteteddel, és imádkozunk az itt maradott családtagokért, hozzátartozókért. Könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön, örvendezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és minden népért. A te jó akaratod indítson mindnyájunkat, jó akaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezzünk és dicsőítsünk téged az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És mielőtt elmondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, imádkozzék mindenki csendben, szíve szerint, szeretteiért, munkatársaiért és minden emberért. Hajtsuk meg fejünket és csendes imádságban szólítsuk meg Istent. Urunk, olyan sok minden van a szívünkön. Te látod, hogy az elmúlt hónapokban, mögöttünk álló esztendőben mennyi minden történt velünk, családunkkal, környezetünkkel. Kit milyen veszteség ért. Mondhatjuk azt, hogy a mögöttünk lévő évek a legnehezebbek voltak, a legnehezebb évek. Ebben a nemzedékben nem éltünk át ekkora horderejű világjárványt, és a mi generációnk saját bőrén nem tapasztalta meg azt a fajta ellenségeskedést, amelyet tapasztaltunk és tapasztalunk most a szomszédos országban. Egészen közel került a háború hozzánk. Urunk, sok mindent tehetünk a mérlegre, hogy mik voltak ebben az esztendőben. De Urunk, szeretnénk mindenért hálát adni, az örömökért és a terhekért egyaránt. És szeretnénk, Urunk, azért imádkozni, hogy Te adj minden helyzetben békességet, hogy a belőled fakadó szeretetből tudjunk táplálkozni, meríteni, és tudjuk továbbadni a mások számára. Urunk, kérünk, hogy légy velünk, és imádkozunk a terheket hordozókért. Különösen visszük most eléd a gyászolókat, akik az elmúlt napokban veszítették el családtagjaikat, hozzátartozóikat. Beárnyékolta ünnepüket a vesztesség. Kérünk, hogy légy velük, add a te vigasztaló szavadat. Imádkozunk a betegjeinkért. Kérünk azért, hogy Te erősítsd őket. Különösen visszük most eléd egy vezetőségi tagunkat, képviselőtestületi tagunkat, Palicz Jánosné Tündikét. Imádkozunk ő érte, hogy adj erőt, adj számára gyógyulást. Te látod, hogy milyen próbatételben van ő is, drága hitvese, gyermekei, családtagjai. Kérünk azért, hogy adj gyógyulást, és hogy éreztessük vele, hogy egy szívvel gondolunk őre áll, és vele együtt dobban a szívünk. Urunk, kérünk azért, hogy Te légy a terheket hordozókkal is, a menekültekkel, az úton levőkkel. Imádkozunk azért, hogy Te adj mi hamarábbi békességet a konfliktusos területen, a háború sújtotta országokban. Sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt még hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.